Kedves testvérek, a mai délelőtt az útmutatónkból olvasom az igét, az útmutatónk mára kijelölt ige hirdetési alapigéjét szeretném felolvasni Pál apostolnak, a Timóteusnak írt leveléből, a második levélnek az első fejezetéből, az első 7 vers. Álljon előttünk, mondom, a harmadik verstől a 7. versig. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből az első fejezet 3. versétől a 7. versig terjedő szakasz. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva, tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullátásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélküli való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban és a anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelemnek a lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak a lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon jól ismert része ez a Biblia olvasó emberek számára, amikor is Pál apostol emlékezteti az ifjú Timóteust arra, hogy az a képmutatás nélkül való hit, ami ő benne van, és amelyet a édesanyjától és a nagyanyjától kapott, azt őrizze meg, sőt azt mondja itt, hogy ne csak őrizd, és ne csak ott legyen a szívedben, hanem gerjeszd fel önmagadba. És úgy bennem volt ez a gondolat, hogy hát hogyan is jutott el az evangélium, hogyan jutott el ez a képmutatás nélküli hit ehhez a ifjú tanítványhoz, hogyan is érinthette meg ezt a fiatal tanítványt ez a hit, és tulajdonképpen benne van ebben a rövid kis felolvasott részben. Hisz tudjuk azt, hogy nagyon nehéz a hívő embernek akár a családja jelenlétében, a családja körében hiteles keresztény életet élni, és mindig érezzük azt, hogy hát nem mindig sikerül nekünk ezt megvalósítani. Nem mindig tudunk eléggé hitelesek lenni, hisz otthon mindent látnak, otthon látják nem csak azt, amit a gyülekezetben tudunk mutatni, hanem azt látják, amikor talán egy kicsit zsörtölődve kelünk föl, vagy amikor érnek bennünket bizonyos dolgok, bizonyos ilyen impulzusok a világból, vagy a körülöttünk lévő világból, ezekre hogyan tudunk reagálni, és nem mindig olyan hívő módon, ahogy azt mi szeretnénk. Tehát sok dolgot elkövetünk, és ilyenkor nehéz azt mondani, hogy ó, de jó lenne, hogyha a gyermekeink, a következő nemzedék is az Úr útján járna, mert azt mondjuk, hogy nem tudjuk tökéletesen megélni az életünket. De akkor mi az, ami eljuttathatja gyermekeinket, vagy a következő nemzedéket, vagy talán férjünket, feleségünket, vagy talán a szülőnket is arra, hogy az a képmutatás nélküli hit egyszer csak megvalósuljon az életében. És ez az, amiről beszél itt az apostol, amikor azt mondja, hogy látom, ami benned van. Mert ez a képmutatás nélkül való hit, ez föl lehet gerjeszteni, és ez hat az emberekre. Tehát, hogy gerjeszt föl valami, ami nem belőlünk árad, valami, ami nem a mi tulajdonságainkból ered, hanem amit Isten munkál ki, és amit eljuttathat a másik emberhez. És Pál arról beszél az ifjú tanítványnak, hogy ő örül annak, hogy ez a képmutatás nélküli hit, amit Isten lelke munkált ki az ő életében, ez a nagyanyján és az anyján keresztül jutott el hozzá. És biztos vagyok benne, hogy ez a nagymama, ez az édesanya sem volt mindenben tökéletes, de biztos látta bennük azt a szándékot, azt az akaratot, azt az odaszánást, amivel ő élte a mindennapi életét. És ezáltal jutott hitre a fiatal tanítvány. És mit mond Pál? Hogy amit te kaptál, amit te valamilyen módon a szívedbe rejtettél, azt add tovább. Azt vidd tovább, ugyanúgy, ahogy kaptad, ugyanúgy, ahogy neked Isten szent lelke ezt megmutatta, és amire eljuttatott téged, azt add tovább. Mert ez az, ami jobbá teszi a másik ember életét is. Tehát, ha megértettük azt, hogy Isten mire hívott el bennünket, akkor ezért tennünk kell nekünk valamit. De hogy? Két ige jutott ezzel kapcsolatban eszembe, amit szeretnék ma délelőtt megosztani a testvérekkel. Az egyik, amit Jakab apostol mond az ő levelében, a 3. fejezetnek az 5. versében, amikor azt mondja, hogy íme csekély tűz mi nagy erdőt felgyújthat. Azt mondja, hogy csekély tűz. És tényleg nem kell nagy dolog. És nem kell hatalmas láng ahhoz, hogy valami begyulladjon. Sokszor csak egy szikra. Valami, ami ott van a szívünkben. És amikor ezt mondja az apostol, akkor tudjuk, hogy miről beszél, később ezen a részen beszél a nyelvnek a bűneiről, és elmondja azt, hogy vigyázzunk ezzel a kis tagunkkal, mert mint a nyelv, vagyis mint a tűz, olyan a nyelvünk is, és észre sem vesszük azt, hogy mit képes elvégezni mások ember életében, és hogyan tud felperzselni sok-sok dolgot, sokszor a meggondolatlanságunk. De amikor erre gondolunk, akkor mindig azt kell látni, hogy nem önmagával van ezzel a kis taggal van baj. Nem azzal, hogy közben mozog és milyen kifejezéseket mond el, hanem nekünk arra kell vigyázni, ami ezt az egészet mozgatja. Mert ami mozgatja, az nem más, mint az emberi szív. Az Isten igéje azt mondja, hogy a szív gondolatait hozza elő a nyelv. Azt teszi nyilvánvalóvá, hisz a szív teljességéből szól a száj. És aztán azt mondja Isten igéje, hogy ahol a mi szívünk, ott van a mi kincsünk is. Tehát, hogy vigyázni kell erre. És előbb-utóbb a szívnek a gondolatai válnak szavakká, rajzolódnak ki gondolatokká, és ez az, amit mi átadunk a mellettünk lévő embereknek. Tehát nagyon kell vigyázni erre, hogy hogyan beszélünk, mit teszünk, mi is az, ami elfoglalja a mi szívünket, mert ez fogja meghatározni mindazokat a dolgokat, és mindazokat a cselekedeteket, amelyek aztán hatnak a körülöttünk lévő világra. Az előbb felolvastam azt a történetet a Cselekedetek könyvéből, amit jól ismerünk, ami Efézusban történt Pál apostollal, és ugye a Demeter ötvösnek a lázadásaként állhat előttünk, így is szoktuk emlegetni ezt a történetet. És tulajdonképpen azt láthatjuk ebben a történetben, hogy Pál apostol, amikor Kis-Ázsiába érkezik, ugye Efézusba érkezik, akkor valahogy elkezd hatni az emberekre. Az ő szíve tele volt az Isten szeretetével. Az ő szíve telve volt az Isten szeretetének a csordultáig. Tehát annyira vágyott arra, hogy az embereknek beszéljen arról a szeretetről, amit ő megtapasztalt, és ezt adta át az ott lévő embereknek. Erről beszélt egész missziói útján, minden alkalmat kihasznált azért, hogy arról az örömről, arról a szeretetről, arról a kegyelemről beszéljen, amit ő maga megtapasztalt, és amely betöltötte az ő egész életét. Ami a szívében volt, arról beszélt. És Isten igéje arról tesz bizonyságot, hogy ez egy csodálatos tüzet ébresztett Kis-Ázsiában. Egyre többen értették meg az isteni szeretetnek a mélységét, egyre többen csatlakoztak a tanítványokhoz, és az előbb felolvasott rész előtti néhány versben említi a Szentírás azt, hogy az Úrnak beszéde erősen növekedett, és egyre nagyobb hatalmat vett Efézusban. Milyen jó dolog azt látni, hogy az a láng, ami ott volt Pál apostolban, hogyan kezdett munkálkodni. A legkisebb tűz is micsoda hatást tud gyakorolni ebben a világban. De mit olvasunk a történetben? Hogy miközben Isten igéje munkálkodik az emberek szívében, és azt látjuk, hogy sok-sok ember felszabadul, új életet kezd élni, ugyanakkor egy Demeter nevű ötvös, egy mester, viszont nem ezzel töltötte meg a várost, hanem indulattal, gyűlölettel, olvassuk a történetben, hogy hogyan mennek az emberek a falu, vagy a város központjába, ugye a színházba. Itt nem arról szól a történet, hogy nem szabad színházba járni, és hogy a néhányan, emlékszem, még említették is, hogy az igében benne van, hogy nem szabad menni a hívő embernek színházba, mert Pál apostolt is ettől róva intették, nem erről szól, hanem ne menjen arra a helyre, mert ott most összegyűltek emberek. Összegyűltek a város központjában azért, hogy az az indulatot, amelyet felkorbácsoltak bennük, azt valakire kiárasszák és vigyázzon. Tehát ugyanakkor, amíg azt látjuk, hogy Pál apostol tüzet gyújtott, szeretetet, békességet teremtett az ő szívével, szívében, és szeretetet adott át másoknak, addig ez a Demeter nevű ötvös pedig indulatot, gyűlöletet korbácsolt fel az embereknek, emberek szívében. És amin én elgondolkodtam az, hogy milyen veszélyes dolog is tulajdonképpen az, amit ő itt tett. És hogy ahogy az ige mondja, és ahogy az említettem az előbb is, hogy a legkisebb tűz, a legkisebb apró parázs is milyen nagy hatást tud gyakorolni. Testvérek, mi mindig úgy érezzük, hogy mi az, amit mi tehetünk egyáltalán az Isten ügyéért. És mindig azra gondolunk, hogy persze, amikor olvassuk a Szentírás, látjuk Pál apostolnak az életét, és látjuk azt a szolgálatot, amit ő végzett, akkor azt mondjuk magunkban, hogy jó, de ő Pál apostol volt. De ő egészen más világban élt, őt Isten erre hívta el, de hát én nem vagyok ilyen. Olyan könnyű ezekkel a dolgokkal takarózni, hogy hát mi mi itt Nyíregyháza környékén, vagy Nyíregyházán, abban a kis helyen, ahol mi vagyunk, hát mi is az, amit mi tudunk csinálni. Persze lehet így is gondolkodni, és így is nézni, és azt gondolni, hogy persze könnyebb volt Pálnak, de én mindig megkérdezem, hogy miben volt könnyebb. Semmiben. Neki is ugyanazt kellett tennie. Isten őt is arra hívta el, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy adja át azt, amit ő megtapasztalt, jusson el az evangélium másokhoz. És higgyük el, hogy Isten bennünket is tud használni. Amikor Gedeont megszólította az Úr, akkor ő is ezzel a gondolattal, vagy ezzel a néhány szóval szerette volna a felelősséget magától eltolni, amikor azt mondta, hogy tehát az én nemzetségem a legkisebb, és a nemzetségem között is én vagyok a legkisebb. Hát mit tudok én tenni? A legkisebb. Egyáltalán nem vagyok én erre sem méltó, nincsenek nekem ehhez eszközeim, én nem tudok semmit tenni. De higgyük el, hogy Isten igéje éppen arról beszél, hogy rajtunk keresztül tud Isten nagy dolgokat cselekedni. És sok múlik azon, hogy mi milyen szívvel akarunk szolgálni Istennek. Gedeon nagy győzelmet aratott, pedig ő maga mondta, hogy hát ő erre képtelen. Vagy gondoljunk azokra a történetekre, amin keresztül azt látjuk, hogy Isten tényleg nagy dolgokat cselekedett. Éppen emlékezhetünk a Kármel hegyen, amikor Illés prófétán keresztül Isten milyen nagy ébredést bontakoztat ki. Persze mondhatjuk, hogy de hát mi volt ebben Illésnek a szerepe. Ami miatt az emberek ott megfogták a Baál papokat, és ami miatt aztán kimondták azt, hogy most már csak az Istennek akarunk szolgálni, az az volt, hogy tűz jött ott az égből. Na de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, hogy ez a hatalom megmutatkozzék, ahhoz Illésnek a bátorságára, a bizonyságtételére volt szükség, az ő imádságára volt szükség, amikor ott leborult az Úr elő. Nem azt mondom, hogy az ő imádsága végezte el, de hogy ő volt az, aki utat tört annak, hogy Isten aztán megmutathassa az ő hatalmát és nagyságát. Ő volt az, aki összegyűjtette az embereket, és aztán mindenki nyilvánvalóan látta az isteni hatalmat. Milyen kicsi tűz tud lángba borítani mindent. Mi egyszerű emberek, akiket Isten fel tud használni azért, hogy az Isten ügye előrébb menjen, és hogy emberek eljussanak a megtérésre, és meglássák Isten hatalmát. Igen, sok múlik rajtunk. Ha mi a helyünkön vagyunk, ha Istennek akarunk szolgálni, akkor Isten rajtunk keresztül végez el nagy dolgokat. De vigyázzunk, hogy rajtunk sok múlik, hogyha éppen nem ezt tesszük. Gondoljunk csak Péterre, aki amikor az Úr Jézus feltámadt, vagy amikor fölt megfeszítették, és odáll a tanítványok mellé, és azt mondja, hogy én elmegyek halászni. És azt mondják a többiek is, hogy hát megyünk veled. Pedig Isten nem erre kérte őt. Jézus nem mondta nekik azt, hogy majd amikor elmegyek, akkor Péter fogd a csónakodat és menj el megint halászni. Nem, én már megmondtam, hogy mit tegyél. Én már elhívtalak onnan. Te embereket fogsz halászni. És Péter, akiről azt gondolhatnánk, hát ki ez az egy ember, mégis azt olvassuk, hogy milyen sok embert magával volt képes vinni. Tehát a legkisebb tűz is egy egész erdőt fel tud perzselni, hogy nagyon nagy hatása van a mi életünknek, a mi cselekedeteinknek. És ezt látjuk Demeter ötvösnél is. Miért? Miért tudott Demeter ötvös ilyen nagy felfordulást csinálni? Mi az, ami őt képessé tette? Azt mondja Isten igéje, hogy ami a szívünkben van, arról teszünk bizonyságot. Hát ennek az ötvösnek is a szívét a földi kincsek töltötték be. Igen, az ige arról beszél, hogy sok ember dolgozott neki. Valószínű, hogy ő volt, aki az egész iparágat felügyelte, és sok-sok pénzt veszített azzal, hogy Pál apostol bizonyságot tett, és egyre kevesebben kezdték már venni ezeket a szobrocskákat, és ő nem hagyta annyiban azt, hogy ő neki ez a pénzbevétel valamivel is kevesebb legyen. Mi az, ami őt éltette? Az anyagi dolgok. Olyan volt, mint Zákeus, akiről olvasunk Jézus történetében, aki mindent megtett azért, hogy a vagyonát gyarapítsa. És mi történt, amikor észrevette, hogy ebből egyre kevesebb lesz? Az, hogy mindent elkövetett azért, hogy a bevételeit újra, ahogy szokták mondani, racionalizálja. Újra elkezdődjön valami felemelkedés. Ami a szívében volt, ő azért kezdett el munkálkodni. És ezért minden eszközt bevetett. Azt olvassuk az igében, hogy nem csak azt hozta fel ő a többieknek, hogy hát nézzétek meg, elveszítjük a bevételenket, hanem még arról is beszélt, hogy na de akkor mi lesz Diána istenséggel? Akkor az az istenség, aki eddig ránk vigyázott, aki az életünket felügyelt, és aki aztán még a anyagi téren is erősödést adott nekünk, ha ez nem lesz, akkor mi lesz velünk? Ó, milyen az emberi szív, amikor azt látjuk, hogy valamit el akar érni, akkor mindent elkövet, hogy ennek az érdekében ő eljuthasson a legvégsőkig. Tehát mindent latba vetett azért, hogy meggyőzze azokat az embereket, akik hasonló módon éltek, és tudta az ő személyes érdekét képviselni. És nagyon érdekes arra gondolni, hogy az ember mire képes azért, hogy a céljait elérje. Hogy képes gyűlöletet kelteni a szívekben azért, hogy neki jó legyen. És ez olyan, bocsánat a kifejezésért, de ez így van, olyan ördögi dolog, hogy azért, hogy az én céljaimat elérjem, azért, hogy én valamit megszerezzek, azért képes vagyok embereknek az életét is tönkretenni. Milyen ördögi dolog, amikor a gyűlöletet keltek azért, hogy nekem jó legyen. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy minden dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan jön elő az élet, onnan indul ki minden. És lehet azt mondani, hogy ez fontos, de az a dolog, ami gyűlöletre épül, az lehet bármennyire hasznos is, nem Istentől ered. Tehát nagyon kell vigyázni arról, hogy a legkisebb tűz, a legsíkösebb szikra is mire képes a mi életünkben is. Nem is tudjuk azt, hogy mire mit cselekszünk, mit élünk meg, és amit megélünk az életünkben, az milyen módon lesz kihatással nem csak a magunk, hanem mások életére is. Ez az egyik dolog, ami ebből a történetből előttem volt. A másik dolog pedig az, amit szintén egy igét hadd említsek, a Lukács evangélium a 16. fejezetében található a hamis sáfár történetével kapcsolatban. Az Úr Jézus dicséri a hamis sáfárt, és azt mondja, hogy a világnak a fiai okosabbak, bölcsebbek a maguk nemében, mint a Isten gyermekei. És olyan sokszor gondolkodik el ezen a hívő ember, amikor azt olvassuk, hogy hát az Úr Jézus a hamis sáfárt dicséri. De nem azért, amit tesz, hanem azért, ami irányítja őt. És nézzük csak meg Demeter 5-öst is. Mi az, ami őt irányítja? Hát az üzlet. Ő nem törődött bele abba, hogy az ő zsebébe kevés pénz kerül, hanem elkezdi keresni az okát, és amikor megérti, hogy miért is történt ez az egész, akkor elkezd ellene tenni valamit. Nem azt dicséri Isten, hogy ő mit cselekszik, hanem azt, hogy mit tesz. Azt, hogy mit vált ki benne az, amikor azt látja, hogy az ő érdekei sérülnek. És képes valamit tenni ezért. És amikor az Úr a hamis sáfát dicséri, akkor épp azt mondja, hogy olyan jó lenne, ha mi is tudnánk tenni a jóért, az Isten országáért annyit, mint amit tesz az a hamis sáfár, és tesz ez a Dömötör, vagy Demeter ötvös azért, hogy az ő érdekeit megtartsa, és hogy ezért valamit tegyen. A hívő ember olyan könnyedén lemond. Hát, ha nem hallgatnak Isten igényére, hát ilyen a világ. Olyan könnyen lemondunk, és az Úr azt mondja, hogy de ennek nem így kéne lenni. Feladjuk, és nem hajtunk, és nem teszünk érte semmit. És talán közönössé is válunk. Mit mond Pál apostol ifjú Timóteusnak? Gerjeszt föl. Ne hagyd annyiba. Ne hagyd annyiba akkor, hogyha azt látod, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd. A Szentlélek tüze, az képes átformálni ezt a világot. És ne akarjunk belenyugodni ebbe, ha ezt úgy gondoljuk, hogy ez most nem megy. A másik dolog, amit tanulhatunk Demetertől, az, hogy hogyan tudja mozgósítani az embereket. Azok az emberek, akik ugyanúgy, mondhatjuk, a piacról élnek. Mindenki ugyanazt a dolgot próbálja eladni. Ezeket a kis szobrocskákat, vagy kitűzőket, vagy mindenféle dolgot, ami a nagy Diana Isten templomáról szól, azt ők mindenki megpróbálja eladni. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy itt mindenki a másik ember elől viszi el a bevételt. Hát ugye mondhatjuk, piacgazdaság van. Ezek az emberek a hétköznapokban azon igyekeznek, hogy ő nekik jusson abból a piacból minden több. De akkor, amikor a közös ügyről van szó, akkor képesek mindent félretenni, és együtt munkálkodni a közös ügyért. És úgy belegondoltam abba, hogy mi keresztény emberek pedig nem tudunk félretenni dolgokat. Sokszor olyan kicsinyesek vagyunk. Mindenki a maga gondolata szerint éli az életét, és úgy gondoljuk, hogy nem kell összefogni. Márpedig ebben az értelemben is mondhatjuk azt, hogy a világnak fiai eszesebbek. Eszesebbek a Isten fiainál, mert képesek dolgokról lemondani azért, hogy az Isten ügye előrébb tudjon menni. Tehát ebben is tanulhatunk tőle. És a harmadik dolog, ami előttünk állhat Demeter ötvös életéből, és ami példa lehet előttünk, az az, hogy ami a szívében volt, azt át tudta adni. Hogy az az indulat, ami benne volt, az a tűz, ami benne volt, azt úgy tudta átadni, hogy embereket magával tudott vinni. És sokszor arra gondolok, hogy miért van az, hogy valaki olyan tűzzel tud beszélni a jóslásról, olyan nagy tűzzel tudnak beszélni az emberek a keleti filozófiákról, olyan nagy tűzzel tudnak beszélni az emberek azokról a dolgokról, amelyek betöltik az ő szívüket, hogy az emberek utánuk mennek. És mi? Milyen tűzzel tudunk beszélni a mi megváltónkról? És ebben lehet példa előttünk ez az ember. Gerjeszt fel a benned lévő hitet, mert az ott van. És semmi más nincs, más nem kell hozzá, csak fel kell gerjeszteni. Vagyis, hogy megérteni azt, hogy itt nem csak én rólam van szó, hanem azokról az emberekről, akiket Isten ránk bízott. Amit mi kaptunk. Gondoljunk csak bele, hogy hogyan indultunk el az Isten útján. Ki volt az, aki nekünk adta, aki mondhatjuk ránk ragasztotta, és akinek a szavára elindultunk? Igen, én még mai napig is emlékszem Miska bácsira itt a gyülekezetbe, aki semmi más nem tett, csak mint katonaként idejöttem, és odajött hozzám, átölelt, és nekem az olyan nagy dolgokat jelentett, és itt maradtam. És ez nagy hatással volt arra, hogy én Isten gyermekei közé kerülhettem. És ez mai napig is ott van a szívemben. És sokszor elgondolkodom, hogy tudok-e ilyen lenni? Átadni ezt a tüzet, ahogy valamikor én kaptam. Pál, amikor azt mondja Timóteusnak, hogy látom benned a hitet. Látom, ami volt nagyanyádban, és volt a te anyádban. De vajon azt a tüzet, ami végül rád ragasztotta, amely téged megragadott, ami volt a nagyanyádban, vajon te azt tovább tudod adni? Mert ez a kérdés, hogy ott van-e a tűz? Ha nem, akkor azt mondja, hogy gerjeszt föl. Hogy lehet ezt felgerjeszteni? Nem erről van szó, hogy mindenáron valami különleges dolgot kell tenni, hanem semmi másról nincs szó, csak odaszánom az életemet. Jobban, ahogy látjuk ebben a történetben is. Igen, Pál apostol odaszánta az életét, és az evangélium eljutott sok emberhez, és átformálta az emberek életét. És ahogy látjuk ennek a Demeter ötvösnek az életét, vagy a munkálkodását, ő nem jó irányba vitte, és azt látjuk, hogy nem az hajtotta őt, ami bennünket hajt, de az mindenképpen átgondolandó és meggondolandó, hogy azért, hogy az ő céljait, és amit szeretne elérni, azért ő képes volt tenni sok mindent, odaszánta az életét. És vajon mi odaszánjuk-e? Isten azt szeretné, hogy ami a szívünkben van, azt adjuk tovább. A legkisebb tűz, ha ott van, akkor nagy dolgokra képes. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Nem kell arra gondolni, hogy hogyan tudok én majd eljutni ide vagy oda. Nem kell nekünk betölteni stadionokat, hogy a mi bizonságtételünkre emberek megtérjenek. Csak egy kicsi tűz kell, ami van, és az majd elvégzi az ő tökéletes munkáját. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi is olyanok vagyunk, mint Gedeon, a legkisebb. Lehet. De ha ott van a szívünkben az a kicsi kis, az a pici, apró kis tűz, vagy talán az a szikra, az képes meggyújtani másokat, ha odaszálljuk azt. Én azt kívánom, hogy tegyük ezt meg. Biztos, hogy sok mindent elrontunk az életünkben. Biztos vagyok abban, hogy akár szeretteink felé sem tudunk tökéletes keresztény képet felmutatni. De ha látják a szívünkben, ha látják a szemünkben ezt a szikrát, akkor azt Isten fel tudja használni az ő érdekünkben, ha ott van. Ha nincs, gerjesszük fel, emlékeztessük magunkat, hogy hogyan vettük, és Isten majd megáldja ezt a szikránkat. Hát adja az Úr, hogy így tudjuk átadni azt az evangéliumot, amit Isten nekünk adott. Ami bennünket talán jobbá tett, vagy békésebbé és boldogabbá, és ami örömtelibbé tette a mi életünket, az mások életét is örömtelibbé, jobbá, tökéletesebbé, és áldássá tudja tenni. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.